Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk és ami Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan írva található és szól hozzánk. Máté evangéliuma 9. részéből, a 14. verstől a 17. versig terjedő igeszakaszból, illetve Máté evangéliuma 6. részéből a 16., 17. és 18. versből. Akkor oda mentek hozzá János tanítványa, és megkérdezték. Miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadást támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul, hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kenn meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Az Úr áldja meg az ő szent igéjének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy teremhessünk sok áldott gyümölcsöt az ő nagy neve dicsőségére. Jöjjetek testvéreim, emeljük fel szívünket az Úrhoz és imádkozzunk. Édes, szerető, jó atyánk, mennyei szent Istenünk, eljöttünk, Uram, a te házadba, eljöttünk a mi szívünknek minden bújjával, bánatával és minden örömével. Köszönjük, Uram, hogy látjuk a napot, köszönjük, hogy van reménysugár, hogy közeledik a tavasz, Istenünk. Ó, felséges jó atyánk, de tudjuk, hogy nem csak a tavasz jön, hanem jönnek a böjti napok is. Tudjuk, hogy nekünk is, a mi lelkünkben böjtöt kell tartanunk, Istenünk, hiszen nagy ünnepre készülünk. Arra az ünnepre, a húsvét ünnepére, amikor te egyszülött fiadat feláldoztad értünk. Ó, felséges jó atyánk, kérünk, hogy engedd igaz böjtöt tartani. Engedd, hogy csak te előtted tudjunk elcsendesedni. Ó, felséges jó atyánk, te látod a mi életünket. Látod, hogy talán alkalmatlanok vagyunk a böjtre. Talán túl sok minden köt ehhez a földhöz, Istenünk. És talán túl sok mindenről nem tudunk lemondani azért, hogy te veled legyünk. Hogy te előtted még többet elcsendesedjünk, felséges Istenünk. Kérünk, hogy bocsásd meg ezt a vétkünket. Bocsásd meg, mert erőtlenek vagyunk és gyengék. Ó Istenünk, kérünk, hogy te irányítsd a mi lelkünket, a mi testünket, hiszen erre van szükségünk. Ez az a jó, amit mi kérünk tőled, Istenünk. Ó jó atyánk, kérünk, hogy légy most is közöttünk. Légy, Uram, böjtfő vasárnapján velünk, áld meg az ige hirdetését, engedd, hogy találkozhassunk abban is te veled, hiszen a te üzenetet fog szólni, Istenünk, amit te készítettél el a számunkra az ige hirdető által. És kérünk, atyánk, hogy légy velünk az úrvacsora közösségében is, hiszen ott együtt lehetünk azzal a Krisztussal, aki mi érettünk feláldoztatott, aki közösséget teremt közöttünk. Ő az a kapocs Urunk, akiben te hozzád kapcsolódunk, és aki megerősíti ennek a gyülekezetnek az egységét is. Kérünk, jó atyánk, árasz ki ránk szent lelkedet, munkálkodj ezen az Isten tiszteleten is. Nem a magunk érdeméért, hanem egyedül a mi megváltó Krisztusunkért kérünk, hallgasd meg a mi alázatos esedezésünket. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a Te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek ígéjét, amely alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek, Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 17. és 18. verset. Így szól a mi Urunk Jézus. Amikor pedig te böjtölsz, kedd meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, egyház történeti örökségünk okán talán egy kicsit nehezebb beszélnünk a böjtről, mint más kegyességi formákról. Nehéz beszélni, hiszen tudjuk jól, hogy a böjt volt az egyik pont, amelyet elég erőteljesen kritizáltak a reformátorok. Az a böjt, amit egyébként az Úr Jézus is az alapigénkben, a felolvasott igénkben kritizál. Mégis nagyon fontos része ez az egyházi évnek, fontos része ez a húsvéti ünnepkörnek, hiszen ezzel készülődünk mi is, reformátusok, a húsvétra. Felületes szemlélő talán könnyen megfogalmazhatná rólunk reformátusokról azt, amit egyébként Jézusról is elmondtak. Különösen igaz ez a böjti időszakra, hogy íme falánk ember. Velem is történt egyszer, hogy böjti időszakban egy katolikus emberrel voltam együtt, és hát én olyan ételt ettem, amit ő nem evett, és meg is szólt érte, hogy ezt neked nem szabad. Utal ez a hozzáállás arra, hogy Jézus a kor gyakorlatához képest nem mutatta, legalábbis nem a megszokott módon mutatta a kegyesség és szentség külső jeleit, és talán mi is így vagyunk ezzel reformátusok böjt idejében, hogy lehet, hogy első látásra nem úgy és nem olyan módon gyakoroljuk ezt a kegyességi formát, mint más keresztény felekezetek. Jézus megszólták érte, hogy nem böjtöl. Nem böjtöl úgy, ahogy keresztelő János, nem böjtöl úgy, ahogy az esszénusok kint a pusztába, vagy akár a szadduceusok, vagy egyéb más zsidó vallásos körök, emberek, ahogy a kor kegyes emberei tették. Jézuson nem látszott mindez. A böjt tekintetében talán mi reformátusok sem mutatjuk olyan intenzíven a kegyesség és szentség külső jeleit. Vannak, tudjuk jól, felekezetek, ahol sokkal inkább a törvényvallás gyakorló farizeusokhoz hasonló módon látható, beszabályozott, az egyházi rendben markánsan kidomborodó módon gyakorolják a böjtöt. Magyarul megvan a szabályrendszer, hogy mettől meddig a hét melyik napján kell böjtölni, milyen ételektől kell megtartóztatni magukat az adott egyházhoz tartozóknak, a híveknek. Hozzájuk képest valóban, főleg ebben az elvilágújasult társadalomban élve, egy kicsit olyanok vagyunk, és valóban illik ránk a Jézusra is kimondott ítélet, hogy íme falánk emberek. Íme falánk emberek, mert lám itt van a böjti időszak, és ha megkérdeznek engem, mint református lelkész, hogy hát kedves testvérem, ti melyik napokon böjtöltök a nagyböjtben, hogy gyakoroljátok, akkor azt kell mondjam, hogy ez mindig a hívőre van bízva. Mert a mi egyházi rendünkben nincs olyan intenzíven és erőteljesen beépítve, mint más felekezeteknél. Íme falánk emberek. Mennyire igaz ez az ítélet egész református közösségünkre? És valóság ez egyáltalán? Hogy ez a külső ítélet, amit kívülről látnak rajtunk, azaz, hogy a reformátusok csínyán bánnak a böjtel, és nem böjtölnek, ez igaz? Azt kell mondanunk, hogy talán egy kicsit jó is, az ige fényében állva, ha ezt gondolják rólunk a felszínes szemlélők, hogy a reformátusok nem vagy nagyon ritkán böjtölnek. Miért mondom ezt? Azért, mert a református hitem, meggyőződésem szerint a biblikus böjt titokban történik. Titokban. Zárt ajtók mögött. Az atyával megélt bensőséges kapcsolat szintjén. Szó sincs arról tehát, hogy a református ember életében nincsen böjt. Hiszen maga Jézus is szinte kötelez a bőtre, amikor azt mondta, hogy az ő tanítványai bőtölni fognak, ha elvétetik tőlük a vőlegény. Amikor azt mondja, hogy a tanítványai bőtölni fognak, miután ő eltávozik közülük. Azonban erre nézve egyértelmű utasítást adott, hogy gyakorolják. Hogyan gyakorolják? A mai igében erről van szó. A tanítványok ezt a kegyességi formát. Máté evangéliumának 6. fejezete szól a krisztusi 3 pillérű kegyességről. Az adakozás, a bőjt és az imádság hármasságáról. Ez az a 3 dolog, amelyben külsőleg a mi élet gyakorlatunkban, napi rutinunkban is megmutatjuk azt, hogy Istenhez tartozunk. Imádkozunk, bőjtölünk és adakozunk. És Máté evangéliumának 6. fejezetének felolvasott részében és a szöveg környezetben Jézus elmondja, hogy hogyan kell mindezt tennünk. Mindhárom esetben a jézusi tanítás arról szól érdekes módon, hogy ezek a dolgok titokban történjenek. Úgy fejezi ki ezt az Úr az imádsággal kapcsolatban, hogy a belső szobában imádkozzunk. Úgy érzem, hogy a bőjt gyakorlatára, de ugyanígy az adakozás gyakorlatára is bátran használhatjuk ezt a kifejezést a belső szobában. Izraelben a belső szoba egy sötét kamra volt, ahol különböző háztartási dolgokat, élelmet is tároltak. Így a kereszténység, a keresztény kegyesség belső szoba jellege, hogyha ezt a jézusi képet a kor tudásával megtoldva próbáljuk megérteni, akkor jelenti a teljes titkosságot. Jelenti, hogyha tovább fokozzuk a belső szoba képét, az ablak nélküliséget. Hogy amikor adakozok, bőjtölök és imádkozok, akkor nem kifelé élek, ahogy egy ablakon általában kitekinteni szoktunk, hanem befelé. Hogy lezárom a külvilág felé vezető csatornákat, és egy kicsit befelé, és ami ugyanaz, felfelé koncentrálok. Ez jelenti a belső szoba, ez jelenti a titkosság, a diszkréció, az intimitás. Akkoriban Jézus a belső szoba jellegű kegyességgel egy nagy antitézist, egy nagy ellenkező gondolatot állított fel a kor gyakorlatához, a farizeusi kegyességhez képest. Ugyanis a farizeusi kegyesség a külsőségekről, a nyilvánosságról, a magamutogatásról szólt. Ők nem a belső szoba kegyességét gyakorolták, nem a sötét, az Istennel kapcsolatra törekvő kegyességet, ami elzárva történik, nem ezt gyakorolták, hanem ha egy kicsit azt kéne folytatni, amit ez a belső szoba kép kifejez, akkor azt mondanám, hogy ők az üvegfalu kegyességet gyakorolták. Mindenki lássa, hogy én mit teszek, mindenki lássa, hogy milyen jó ember vagyok, milyen bölcs, milyen Istenhez bensőséges kapcsolatba kötődő kiteregetésről szólt ez az egész történet a farizeusokkal kapcsolatban. Nagy Antal Mihály így ír a Bibliai Régiségtan című könyvében farizeusok ellenvonásáról. Voltak közülük, mármint a farizeusok között, akik extrém módon törekedtek a külsőségekre, akik az utcán befogott szemmel jártak, hogy szemük meg ne botránkoztassa őket. A vérző homlokú farizeusoknak nevezték őket, mivel annak következtében, hogy befogott szemmel jártak, sok mindenbe beverték a fejüket, úgyhogy nem egyszer vérzett. De mindezek csak arra szolgáltak, hogy ezzel és a sok külső szokással eltereljék a figyelmet a nagy dolgokban való engedetlenségükről, eddig az idézet. Vérző fejű farizeusok, akik az utcán gyakorolják a kegyességüket, nem a belső szobában, nem otthon, nem a templomban, az utcán. És csak is azért, amit Jézus nagyon érzékletesen elmond az igényben, és rátapint a lényegre, hogy megkapják a jutalmukat már most, már itt a világban az elismerés, az emberek által való főhajtás jutalmát. Azt számít, ami látszik, vallották a farizeusok, és valóban látszott rajtuk. Látszott rajtuk az imádság. Látszott rajtuk, mert ájtatos ábrázatot vágtak. Feltűnő gesztusokban imádkoztak. Látszott rajtuk az adakozás, hiszen kürtöltettek akkor, amikor adományt adtak. És látszott a bőjt, ahogy az Úr elmondja, komor ábrázatban, az ápolatlan külsőben. Böjt kifelé. Ez volt a farizeusoknak az életgyakorlata és hitvallása. Böjt kifelé. Külsőség, nyilvánosság, magamutogatás. Ha elgondolkozunk egy kicsit ezen a hozzáálláson, rájöhetünk arra, hogy mindez mennyire alapállása a mai világunknak is. 10 évvel ezelőtt, akkor, amikor még csak éppen nyiladoztak a kibeszélő és valóságsók, azt gondoltuk, hogy milyen botrányos ez az egész, hogy a média nyilvánosság, az indiszkréció elérte a csúcspontját, hogy a benső, a magánügy kiteregetése már nem lehet nagyobb mértékű, a masszív média indiszkréció azonban az azóta eltelt időben világosan kiderült, hogy nem ismer határokat. Egy ilyen világban élünk. Egyre meghatározóbb mértékben fontos a show, a kifelé mutogatás. Megmutatni azt, hogy ki vagyok és mi vagyok. Megmutatni a közösségben és a nyilvánosság előtt. Ez a korszellem. Akár akarjuk, akár nem. Akár akarjuk, akár nem, hatással van ez mindannyiunkra. Kereszténységünkre és kegyességünkre is egyaránt. Ebben a helyzetben talán még idegenebbül hangzik az, amit az Úr Jézus mondott akkor, és amelyet most is hallhattunk már 2 alkalommal az istentisztelet folyamán, de annál hitelesebben az a Jézusi diszkrét kegyességre bátorító szó, ami így hangzik, amikor pedig te böjtölsz, kenn meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. Az ókorban az ápolatlan külső volt a böjt része. Erre kiváló példa Józsué egy böjtje, ami egy engedetlenség és egy vesztes csata után történik meg. Ezt írja Józsué 7. fejezete, 6. vers. Józsué pedig megszaggatta ruháját, arccal a földre borult, az Úr ládája előtt, és így maradt estig Izrael véneivel együtt, a fejükre port hintettek. A böjtnek, a gyásznak, a bűnbánatnak ez volt az ókorban a bevett jele, szokás. Megszaggatják ruhájukat, hamut vagy port intenek a fejükre. Innen ered az elmúlt héten más egyházakban megült hamvazó szerda, amelynek pontosan ez az ősi szokás, a gyökere, a hamu, a por, a fejre hintése, a bűnbánatnak a jele. Ez volt az ókorban, még Jézus idejében is a böjtnek a külsődleges megnyilvánulása. És hogyha ezt tudjuk, és halljuk, hogy Jézus az ellenkezőjéről beszél, hogy ne vegyétek most már föl a külső jeleket. Ez a régi tömlő. Amikor azt halljuk, hogy a fejed kenn meg olajjal, mosd meg a hajadat. Jézus arról beszél, hogy a ti böjtötök más legyen. Ne olyan legyen, amit eddig gyakoroltak. Ne a külsőségekről szóljon. Ne a külső jelekről, a hamu fejen lételéről, a ruha megszaggatásáról, a komor ábrázatról, hanem arról, hogy belülről történjen, és ne legyen semmi jele kívül, titokban. Még véletlenül se látszódjék az, hogy te böjtölsz. Még véletlenül se higgyék az emberek azt, hogy te böjtöt tartasz. Ne az utcán, ne nyilvánosan, hanem a belső szobában. Ezzel tulajdonképpen azt is elmondja, hogy azért kell diszkrét dolog legyen a böjt, mert ez az atya és az ember kapcsolatáról szól. Ez nem az én magánügyem, amivel azt csinálok, amit akarok. Ez egy kapcsolat. Egy kapcsolat építésének a módszere. Mondhatnám azt, hogy egy párbeszédnek az egyik oldala az, hogy böjtölök. Böjtölök, hogy Istennel legyek kapcsolatban. Böjtölök, hogy jobban tudjak rá figyelni. Böjtölök, hogy kiélesedjen elmém az ő szeretetének és igazságának jobb megértésére. Böjtölök, mert elismerem, hogy nem csak a kenyérkeresett, meghatározottságú világ létezik, nem csak a test, hanem a végső valóság az ő országa. Böjtölök testemben, hogy Isten tápláljon lelkemben. Böjtölök, mert szeretem Istent. Egy kapcsolat akkor maradhat bensőséges, ha azt egymással élik meg, kapcsolatban lévő felek. Belső dolgainkat, bizalmas ügyeinket sem teregetjük ki országvilág elé. Istennek szánjuk a böjtünket, ezért a böjtöt sem teregetjük ki ország és világ elé. Sőt, a hívő közösségben sem dicsekszünk vele. Ezt tudva és ezt megélve, a református bőjt mindenképpen tehát belső bőjt kell legyen, a belső szoba bőjtje. Persze minden emberben ott van mindig az a vágy, hogy tetteiért, kegyes cselekedeteiért, teljesítményéért elismerést kapjon. Talán éppen ezért olyan kecsegtető volt a farizeusok számára az, hogy én küzdködök, koplalok, éhezek, hát legalább lássák a többiek, legalább elismerjék, legalább dicsérjenek meg, ha nem is szemembe, de a hátam mögött, hogy lám ez milyen kegyes ember, lám ennek megint véres a feje, mert megtartóztatta magát, és nem nézett sem erre, hogy kísértésben essen. Lám, mennyire így van ez mindannyiunk életében. Ennek is megvan a létjogosultsága, megvan annak a létjogosultsága, hogy elismerést szerezzünk az élet más területein. Ez természetes. Legyen az a tanulás, a munka, a szakmai karrier. Emberi elismerés nélkül nem tudunk előrelépni. Azonban a kegyes életünk, a bőjt, az imádság és az adakozás gyakorlása szigorúan titokban kell történjen. Szigorúan titokban, és e tekintetben az elismerést, pontosan azért, mert titokban és Istennek történik, nem kívülről, hanem belülről, tőle fogjuk megkapni. Ez a leghatalmasabb a bőjtben, kedves testvéreim, és ez a leghatalmasabb abban, hogy mindezt a belső szobában cselekedjük meg, mert nem emberektől, nem a világtól várjuk az elismerést, hanem az Atya Istentől. És ez így is működik, kedves testvéreim, mert hogyha kifelé éljük kegyes életünket, lehet, hogy külsődlegesen előre haladunk, és van elismertségünk vallásos körökben, de az, hogy az Atya elismere, abban már bizonytalan vagyok. Viszont ha csak befelé, csak neki tetsző módon szeretnénk élni az életünket, hívő emberként, akkor bizton remélhetjük, sőt, szilárd ígéretünk van Jézustól erre nézve, hogy ő megfizet nekünk. Ő megadja a jutalmat azért, amit titokban cselekszünk. Titokban azért, hogy neki szánjuk a bőjtünket. Húsvét előtt 40 nappal idén is elkezdődik a bőjt, amelyre azért sem túl református elnevezés a nagy bőjt, mert nekünk ez az egy kifejezett bőjti időszakunk van, ami viszonylag hosszú. Sok ok, mögöttes teológiai gondolat, életgyakorlat, biológiai tapasztalat, egyházi hagyomány hozta létre ezt a bőjti időszakot húsvét előtt. Jó ezek miatt is gyakorolni az önmegtartóztatást ebben az időszakban. És hogyha feltesszük végül a kérdést, hogy mégis hogyan bőjtöljünk reformátusként, akkor Krisztus után szabadon azt mondhatjuk a belső szobában, úgy, ahogy azt az Atyával való kapcsolatunk diktálja, ahogyan az a vele való közösségből kivirágzik. Amen. Urunk Istenünk, jó visszahúzódni a belső szobánkba, és jó úgy gyakorolni a veled való kapcsolatot, úgy beszélgetni veled, és úgy bőjtölni. De jó itt közösségben is megállni, és együtt ünnepelni. Köszönjük, hogy a hétköznapok belső szoba kegyességén túl együtt ünnepelhetünk vasárnapról vasárnapra, és ilyen különös alkalmakkor, mint ez a bőjti úrvacsora is. Hálát adunk ezért, Istenünk, és azért könyörgünk, hogy mindannyiunk életében, az, hogy minél inkább tudjunk veled kapcsolatban lenni Krisztus által, hogy Jézus tanításához mérten tudjuk építeni a veled való kapcsolatunkat. Kérünk, cselekedd meg ezt az életünkben. Cselekedd meg, hogy sok olyan külsőséget le tudjunk vetközni, amelyek nem a veled való kapcsolatról szólnak, hanem a saját hiába való dicsőségkeresésünkről. Arról, hogy mi magunk szeretnénk learatni az emberek elismerő szavait. Atyánk, adj ilyen titkos bőjtöt mindannyiunk számára. És add, hogy a bőjtünk az imádsággal, adakozással karöltve a te legnagyobb dicsőségedet szolgálja. Imádkozunk gyülekezetünkért, áld meg kérünk lakóhelyünket, ezt a várost, vagy ahol élünk. Imádkozunk magyar népünkért, anyaszentegyházunkért. Add, hogy mindezek a közösségek tudjanak csendességet találni ebben az időszakban, a bőjtben, és tudjanak hozzád Jézus által közelebb kerülni. Amen. Mondjuk el együtt az úri imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.